Szombathelyi Egyházmegye nevében nagyon nagy tisztelettel, hálával, szeretettel köszöntöm dr. Gyürki László atyát, pápai prelátus kanonokurat. Hadd köszöntsek itt két másik vasmisés atyát, és nagyon örülök, hogy együtt ünnepelnek Brenner József atyát, Sámbokréti atyát, az aranymisés Rátkai Imre atyát. Nagy szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, papnövendékeinket, polgármester urat, szőceieket, olaszfaiakat, körmendieket. A mai első olvasmányban arról a pillanatról hallottunk, amikor Illés próféta a köpenyét ráteríti Elizeusra. Elizeus talán pontosan nem is tudja, mi történik vele. De az élete gyökeresen megfordul. Ebben a pillanatban lesz ő Isten rabja, Isten igéjének szolgája, visszafordíthatatlanul. Olyasmit él át, amit Ábrahám átélt, aki azt sem tudta még, merre kell mennie, amikor az Úristen elhívta. Mégis boldogan mindent kiejtett a kezéből, és indult. Vagy olyasmit élt át, amit Máté evangélista és apostol a vám mellett, aki látta, hogy Jézus elmegy, ott volt előtte az asztalon rengeteg pénz, az addigi életének a nagy kincsei. Jézus csak rátekintett, azt mondta, jöjj, kövess engem. És ő szinte megbabonázva mindent ott hagyott. A meghívás titka. Az evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy ennek a meghívásnak ára van. Nem egy könnyű út. Jézus maga elindul Jeruzsálem felé, a kereszt felé, a halálba. Figyelmezteti a tanítványait is, hogy nem könnyű sors vár rájuk. Az evangélium ugyanakkor arra is utal, és Gyürki atya ezt nagyon jól tudja, mint a Bibliának nagy ismerője, a görög eredeti szövegben el van rejtve az az üzenet, hogy ez az út már az ő megdicsőülésének a kezdete, mennybe menetelének a kezdete. Nem csak a kereszthez vezet, hanem a dicsőségbe. Ezt az utat átragyogja a föltámadás fénye. Kedves testvérek, ez a három titok, a meghívás kegyelme, az útnak a nehézsége, az iga, amit vállára vesz a tanítvány, és a dicsőség, a kegyelem, amely átragyog a nehézségeken, mind a három titok végigkísérte Gyürki atya egész életét. Hadd villancsak föl egy-két fontos pillanatot ebből a 65 évből, illetőleg életútból. Gyürki atya gyerekként testvéreivel együtt, öten voltak testvérek, rengeteget dolgozott. Aratáskor, cséplőgép mellett, óriási hőségben, korahajnaltól küzdöttek a szegénységgel, és ismerték a hétköznapi egyszerű munka fáradalmát, becsületét. Úgy gondolom, hogy a nagyon mély hit mellett ez az egyik legfontosabb kincs, amit ő gyerekkorából szüleitől hozott. A szorgalom, az odaadás, a lelkesedés, a becsülettel végzett munka. Gyürki atya a napjainak minden percét igyekezett fölhasználni, értékessé tenni. Ez egyik oka annak, hogy az életéből annyi gyönyörű gyümölcs fakadt. Édesanyjának volt egy kisbetűs új szövetsége, egy kicsi szentírás. Gyürki atya hamar ráakadt erre a Bibliára, elkezdte olvasni. És ez a különleges tengermény könyv, a könyvek könyve nagyon hamar a szívét meghódította. Nem sokkal később egy másik könyvre is akadt, Radó Polikár kiadásában a Biblia története a magyar nép számára. Még tovább fokozta a Biblia iránti szeretetét. Géfin Gyula atya biztatására aztán megtanulta a teljes Máté evangéliumot fejből. Biblia versenyeket nyert. A Biblia az életének egy hatalmas kincsévé, embert formáló, életet alakító erejévé lett. Kedves szülők, kedves nagyszülők, milyen nagy kincs, ha egy gyermek kezébe odaadjuk a könyvek könyvét. Azt a könyvet, amely nem betű, hanem lélek és élet. Isten szeretetből írt levele mindannyiunk számára. Milyen nagy kincs, ha egy gyermeket, egy fiatalt oda vezetnek az élő Istenhez, hogy kezdje el alakítani az életét. Gyürki atya életében így történt. Már második osztályos korában a latin minisztrációt fejből tudta. És ahogyan gyakran mondja, amióta az eszét tudja, mindig is pap szeretett volna lenni. Érezte a hívást. Ez az egészen különleges megérintettséget. Nem volt könnyű az út. Nagyon sokat segített, a szegénység okozta nehézségekben. Szakos Gyula, atya későbbi püspök, aki szegény sorsú és papságra vágyó fiatalokat Szombathelyre vitt és segítette a tanulmányaikat. A kommunista diktatúra legkeményebb évei voltak ezek. Bezárták a premontrei gimnáziumot. Aztán bezárták a kis szemináriumot is. De mégiscsak elérkezett 1957. június 23-a, 65 évvel ezelőtt, a papszentelés áldott pillanata. Később sem volt mindig könnyű az út. A beígért doktori év helyett el kellett fogadni, el kellett menni a kisunyomi plébániára kisegítőnek. És aztán, ahogy hallottuk, petróleum lámpa mellett, néha éjszakákon át készült mégiscsak a doktori dolgozat. Aztán jött Pákán, az a szolgálat, ahol igen gyakran gyalog kellett bejárni a falvakat. Nem volt ritka az a hét, ahol 150 kilométert kellett egy hét alatt megtenni. Aztán Kőszeg, ahogy Gyürki atya nem ment el a békegyűlésre, az AEH azonnal megparancsolta, hogy haladék nélkül távozzon Kőszegről. Aztán a római kiküldetés szintén nem volt minden szempontból könnyű. Rómában tanulókat millió módon megfigyelték, szinte minden percüket, a leveleiket ellenőrizték. És jött egy súlyos betegség is. Gyürki atya számára mégis, de a két év hatalmas áldást és gazdagodást hozott. Isten kegyelme újra és újra átragyogott a nehézségeken. Aztán az első plébánia Szőcén. Rögtön a legelején Gyürki atya végig látogatta az összes családot, megáldotta a házakat. Több mint két hónapon át tartott ez. Nem kis erőfeszítéssel. Nagyon hamar minden hívének a nevét tudta, ismerte a családokat, tudta őket vezetni a kegyelem útján. Új liturgikus tér született. Aztán Olaszván, 17 év, szintén rengeteg alkotással. Itt született a Biblia fordítása, Szent István Társulati Biblia 7 könyvének a lefordítása magyar nyelvre. De Ódor Anna nővér emlékének a fölemelése, megismertetése is, a plébánia megnagyobbítása és sok minden más. És végül 1986-tól Körment, ahol Gyürki atya nagyon hamar a garást átalakította engedély nélkül, nagy bátorsággal hittanteremmé. Aztán megszerezte, visszakapta a kórházkápolnát. megszületett a Kolping család, a Kurzió, később a Batthyány templom. Az összes templom lassanként megújult, a hitoktatói tanfolyam, amelyet több mint 500-an végeztek el. Óriási segítség volt ez a rendszerváltás után ahhoz, hogy az egyház lendületesen tudja elkezdeni a szabadabb működését. És közben a könyvek a Biblia földjén, Szent Pál útjain és a többi. Batthyány László boldoggá avatása, a Batthyányi szobor a kastélypark közepén, Faludi Ferenc papköltő emlékének a megismertetése, és hosszan sorolhatnánk. Gyürki atya az egyik legelső szombathelyi egyházmegyés atya, akit én megismertem, mégpedig annak kapcsán, hogy az ő ügyessége, lelkesedése, odaadása segítette azt, hogy én Betlehemben tanulhattam. Ez általa történt meg. Egy nagyon jó barátság az ottani betlehemi szalézi intézet rektorával való, nagyon jó kapcsolat által, a négy lengyel terve helyett egy magyar is becsúszott a diákok közé, és így tölthettem 3,5 nagyon boldog évet, egész életemet meghatározó évet Betlehemben. Meghívás, nehézségek és átragyogó kegyelem, amelyet Gyürki atya mindig óriási szorgalommal együttműködött. Eszembe jut erről az a talán sokak számára ismert legenda. Az Úristen két lovagot hív föl egy magas hegyre, hogy találkozzon velük, és valami különleges kincset nekik átadjon. Lovagok elindulnak, a hegymászás rendkívül fárasztó, és második napon, amikor már volt fáradtak, hallják az Úristen hangját, amely azt mondja, hogy 20 nagyobb fajta követ tegyenek bele a zsákjaikba, és úgy mászanak tovább. Az egyik lovak teljesen fölháborodik. Isten parancsai ellenünk vannak. Értelmetlen dolgokat kíván. Nem hajlandó a köveket a zsákjába tenni. A másik nem érti a parancsot, de a köveket szépen beteszi. Fölérnek nagy küzdelemmel a hegycsúcsra, ahol egészen különleges fény ragyogja be őket. Isten hangja szól, nyissátok ki a zsákjaitokat. És az a lovag, aki beletette a 20 nagy követ a zsákjába, ámulattal látja, hogy a kövek gyémántá, drága kővé változtak. Isten dúsgazdagon megjutalmazta őt. Szent Márton egyházmegyénk védőszentje mondta, non recuso laborem, nem utasítom vissza a munkát, a fáradtságot. Gyürki atya egész életét a nagy-nagy szorgalom, nagy odaadás és tenni akarás zengte végig, és ennek a szorgalomnak óriási gyümölcsei lettek. Hálát adunk ezért. Hadd idézem föl a Biblia szeretete kapcsán az a döbbenetes esetet, amely a sztálini diktatúra legelején történt Moszkvában. Egy új színdarabot tűztek ki, amelynek ez volt a címe, Krisztus frakban. A színdarab első fölvonása arról szólt, hogy ortodox papok apácák egy nagy asztal körül. Ettek, ittak, mulatoztak. A második felvonásban pedig maga Krisztus lépett a színre, hófehér ruhában, evangéliumos könyvvel a kezében. Két mondatot olvasott föl az evangéliumból, utána a szövegkönyv szerint eldobta az evangéliumot. És azt kiáltotta, adjatok frakkot, cilindert. És aztán elkezdte a vallásos emberek babonaságát, a bűneiket felnagyítva, eltorzítva, egy nagy gúny özönben kritizálni a hitet, a vallást, a kereszténységet. Egy óriási gúny özönbe fulladt ez az előadás. A főszerepre egy nagyon tehetséges fiatal orosz színész, Rostovjevet jelölték ki. Eljött az első előadásnak a napja. A színház zsúfolásig megtelt. Autóbuszokkal hozták kolhozokból, termelőszövetkezetekből az embereket. Az első fölvonás alatt kicsit kínos volt a hangulat, nem tudták az emberek, hogy nevessenek-e, mit gondoljanak. Második fölvonás elején föllépett a színpadra Rosztovjev, Krisztus szerepében. Kinyitotta az evangéliumos könyvet. És elkezdte olvasni, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. A hatalmas színházban hirtelen döbbenetes csend támadt. Rosztovjev maga is meglepődött. Aztán olvasta tovább, boldogok, akik sírnak, ők vigasztalást találnak. Sok idősebb ember szemében könnyek jelentek meg. Sokan már vagy 10 éve nem hallották a Biblia igéit. Rosztovjev összecsukta az evangéliumos könyvet, az arca halott sápat volt, lehetett látni, hogy valami visszavonhatatlanul a lelke mélyén megtörténik. Hirtelen újra kinyitotta az evangéliumos könyvet, és elkezdte olvasni egyre zengőbb hangon, egyre diadalmasabban az egész Máté 5. fejezetet. Végén összecsukta a könyvet, keresztet vetett. Azt mondta, Uram Jézus, irgalmazd nekem bűnösnek. Lelépett a színpadról. A színház néma csendben kiürült. Soha többet ezt a színdarabot nem tűzték előadásra. Hogy Rosztovjevvel mi lett, hogy azonnal megölték, vagy átnevelő táborokban még kínozták, senki nem tudta meg. Isten igéje élő, teremtő erő, nem betű, hanem lélek és élet. Ennek az igének volt szolgája. Györki László atya 65 éven át, és ezt szolgálja most is. Hálát adunk ezért a 65 évért. És egy utolsó apró gondolat, Györki atya gyakran mondja, papi munkában sohasem fáradtam el. Papi munkával engem soha nem tudtak túlterhelni. Amikor most hálát adunk az ő életért, akkor imádkozunk azért, az egyházmegyénk összes papja életében ez igaz legyen, hasonlóan nagy odaadással, lelkesedéssel, szorgalommal, bátorsággal és tűzzel tudjuk mi szolgálni. Isten igét, az evangéliumot, az élő igét, amely nem betű, hanem lélek és élet. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.